tényleg a kommunikáció 93%-a nonverbális?
Miért jobbak a nők a testbeszédben?
Mi ez a tudattalan tudás, és mi az agymosás egy szóban kifejezve?
Ha kíváncsiak vagytok rá, tartsatok velünk! Ma a Podpad extra tartalomban az elicitációról fogunk beszélgetni. Az elicitáció, hogyha nem csalnak a megérzéseim, akkor az a kérdezés, illetve kikérdezés technikát jelenti. De tulajdonképpen miről is van szó?
Talán a kérdezés technikához kapcsoljuk, viszont literálisan, tehát szó szerint amúgy ez így ebben a formában nem igaz, hiszen nem kérdezünk semmit. Tehát az elicitáció az nem más, mint információszerzés kérdezés nélkül. Ezt egyébként különböző kémiskolákban szokták tanítani, és ez az információ, ez elérhető a civilek számára is. Ebből gyűjtöttem össze nektek 10 darabot, és az első, az pedig nem más, mint egy olyan állítás, amivel egy olyan pszichológiai szükségletet váltunk ki a másikból, hogy önként feladjon információt. Na most, ha belegondolsz egyébként, akkor, és elicitációval kapcsolatban ezt szoktam mondani mindig, hogy minél szenzitívebb, minél érzékenyebb egy információt meg akarok szerezni, annál kevesebb kérdést teszek fel. És akkor mondok is erre egy példát. Egy játékot fogunk játszani, és arra búzítalak benneteket, hogy próbáljátok ezt ki. Jó, tehát tételezzük azt fel, hogy mész a Tesco-ba, és mondjuk az a feladatod, és egyébként nálunk itt a mesterkurzuson, az egyéves mesterkurzuson ilyen feladatokat adok a kis diákoknak, hogy mész a Tesco-ba, és van 60 másodperced arra, hogy kiderítsed az árupakoló nénitől, hogy mennyi a fizetése. Ugye ez egy olyan kérdés, amit hát érzékeny téma. Tehát egy idegentől oda menni és megkérdezni, hogy hát figyelj, egyébként mennyit keresel, azt igazából annyira nem lenne etikus.
És ez egy tabu téma gyakorlatilag, úgyhogy még közeli ismerősök sem igazán beszélgetnek, főleg ugye férfiaknak különösen ez egy olyan téma, amire nem is illik rákérdezni, meg nem is szívesen adják ki ezt az információt az emberek.
Abszolút. Na most lehet ez kérdezés technikával is egyébként elérni. Gondold, akkor játszhatunk egy ilyen játékot. Belemenjünk?
Persze.
Oké, és akkor neked az a feladatod, Laci, hogy ettől az árufeltöltő nénitől megtudd, hogy mennyi a fizetése. Milyen útvonalon indulnál el, hogy ne rakjon téged az abszolút virdó kategóriába a hölgy?
Hát mindenképp először is megpróbálnék bizalmat építeni az irányába, tehát valamilyen módon megpróbálnám őt emberként megszólítani, és nem csak a professzionális munkáját tekintve, de valószínűleg tartom, hogy talán először valamilyen segítséget kérnék tőle, hogy egyáltalán elinduljon egy kommunikáció.
Oké, és akkor elindult mondjuk egy kommunikáció, és akkor egyszer csak lecsapsz a semmiből, és azt mondod, megkérdezed, hogy ne haragudjon, kedves Marika néni, egyébként mennyit tetszik keresni, vagy milyen taktikát választanál?
Hát mindenképpen valamilyen indirekt módon próbálnám a témát behozni, hiszen nagyon furcsa lenne neki, vagy talán majdnem, hogy már ilyen indiszkrét, hogyha bármilyen szóba hoznék, de valószínűleg mondjuk a gazdasági helyzetre hivatkozva, vagy unblock megélhetési dolgokra reflektálva, inkább a saját magamat, vagy a saját példámat, a saját helyzetemet, mint egy bizalmat építve azáltal, hogy megosztom, talán ő is nyitottabbá válna.
Na most ez például az, hogy én megosztom valamilyen dolgomat, akkor még én nem kérdeztem, hanem úgy állítottam, tehát igazából te most pont elicitációról beszélsz, de segítek akkor, hogy például mondjuk, ha én kérdezés technikával akarom ezt kideríteni, akkor, akkor azt mondom, hogy én is éppen most állást keresek, és hát a Tesco-ba akarnék felvételezni, hogy ne haragudjon, asszonyom, tudom, hogy ez egy furcsa kérdés, de megkérdezhetem, hogy milyen fizetéssel dolgoznak itt a árufeltöltők, hogy tudjam, hogy mire számítsak. Tehát, hogy valahogy megpróbáltam ennek az élét elvenni, hogy ne tűnjön ez annyira ugye, hát furcsának.
De ez még mindig elég furcsán hangzik.
Igen, ez még mindig elég furcsa. Úgyhogy ezzel szemben, és akkor mondom a szó szerinti taktikát, amit próbáljátok ki a Tesco-ban akár. Ott pakol a járófeltöltő néni, és hát először is, amikor oda megyek hozzá, akkor ahhoz, hogy abból a scriptből, abból a programból, amit egyébként az ember agya futtat, hogy azaz én vagyok az árufeltöltő néni, és most csinálom a munkámat, abból a programból ki akarom szakítani. Tehát mondjuk azt mondom, hogy ne haragudjon, kedves, és ránézek a névtáblájára, hogy kicsoda, mert az a névével megint csak fókusz teremtek. Ne legyen, kedves Mária, tudna segíteni nekem, hogy a babkonzerveket merre találom? Sehol nem láttam őket. Úgyhogy már ezzel gyakorlatilag ugye kiragadom abból a scriptből, elkezdünk sétálni a babkonzerv felé.
De ez a script, ami ilyenkor bejön a képbe, az szintén egy jól bejáratott és bevett script, hogyha úgy vesszük, hogy viszonylag gyakran kell ilyen típusú segítséget
nyújtani
a vásárlóknak.
Abszolút. Sőt, tovább megyek. Ugye befolyásolás technikát, amikor tanítok, akkor azt szoktam mondani, hogy kettő fajta dolog van, amit akarhatok elérni. Az egyik az az, hogy kiragadjam abból a scriptből, vagy pedig még jobban belenyomjam ebbe a scriptbe. Most itt, ha ezt így nagyon lebontjuk, akkor egyrészt kiragadtam az ő szokásos scriptjéből, tehát elkülönítettem. Ez körülbelül az olyan, mint hogyha egyébként randi testbeszéd tréningen szoktam mondani, hogy amikor oda akarsz menni csajozni, és leszólítani a barátnőikkel ugye együtt lévő valamelyik hölgyet, akkor érdemes egyébként külön menni, hogy ugye a grup által, vagy a törzs által effektív, vagy most belemegyünk egy picit evolúció pszichológiába, hogy a törzs általi befolyásolást azt ugye próbáljam meg minél jobban eltüntetni. Tehát magyarul, hogy egy intimebb kapcsolat rész, azaz nem a szó szerint értelemben lévő intim kapcsolat, hanem ugye páros kapcsolat gyakorlatilag összejöjjön. Tehát nem a sikere legyen. Na most itt is ugye kiragadom a scriptből, és akkor megyünk és tovább a babkonzervek felé. De igen, ettől függetlenül ugye ez a script nem nagyon különbözik a szokásos scriptől, nagyon jól mondtad, hogy visszatérek, hogy segítenem kell egy vásárlónak. Hiszen ahogy mondtam az elején, tudjátok, hogy minél szenzitívebb egy információ, annál kevesebbet kérdezek. Ugye, hát titkos ügynököknél nagy valószínűleg tartom, hogy nem akarják nagyon, hogy emlékezzen a másikra. Tehát ez nekünk pont megint csak kapóra jön, hiszen nem keltek feltűnést ebbe a sztoriba még. Na most, hogyha és kihasználom az alkalmat, hogy ahogy megyünk, azt mondom, hogy pont most olvastam a LinkedIn-en, hogy megemelik a fizetését az árupakolóknak 180 ezer forintról 260 ezer forint nettóra. Hogy mennyire király ez, derülök neki. Na most, ugye kérdeztem valamit? Nem. Viszont, hogy ez egy pszichológiai szükségletet generáltam gyakorlatilag arra, hogy kijavítsa a rekordot, kijavítsa ezt az adatot. Azaz például, hogyha ugye ilyen szenzitív információról beszélgetünk, hogy később megkérdezik azt, hogy hát a Sziklai Bence az megkérdezte magától, hogy mennyi fizetés keres? Nem, ezt nem mondhatja, hiszen én nem kérdeztem semmit. Ő önként és dolova árult el a fizetését. Ez annyira működik, ez a technika egyébként, hogy, és tényleg mindenkit arra biztatok, menjen és próbálja ki, hogy minden egyes alkalommal elárulják a fizetésüket. Tehát én ezzel szoktam szórakozni néha, és az összes hipermarketnek az árupakoló fizetését ismerem. Egyetlen egy alkalom volt, igen, egyetlen egy alkalom volt egyébként, amikor a nő, aki a hölgy, aki ugye mentem, tudod, a babkonzervek felé, szabályosan lefagyott, megállt, és rám nézett ilyen hitetlenkedve, hogy hát ez nem, ez teljesen hülye ez a gyerek, tehát hogy ez honnan szedte ezt az információt. És képzeld el, hogy mondta, hogy nem is mondok semmit. És akkor vártam, hogy tudod, üljön ez a dolog, és éppen gondolkoztam, hogy na, mondom, mit fogok most itt alkalmazni, mire odaértünk a babkonzervekhez, tehát 20 másodperccel később, figyelj, nem bírta visszafogni magát, és elkezdett információt megosztani. Egyébként tehát, hogy minden más tekintetben tudod, hogy hát így milyen keveset keresünk, és a bérletpénzt is, ennyi, és a többi. Hát halál komolyan mondom, minden megtudtam a bérstruktúrájuktól, elkezdve mindenről, egyetlen egy mondat feltevésével. Sziklai Bence vagyok, profilozó, és ez a hazugságvizsgáló első része. Hadd mutassam be nektek kollégámat, Farkas Lászlót. Ezért van itt ma velünk, hogy elbeszélgessünk arról, hogy mi az a testbeszéd, mi az a kommunikáció, mi az a profilozás. Úgyhogy át is adom neked a szót, Laci, hogy bemutass saját magad.
Sziasztok, én is mindenkit nagy szeretettel üdvözlök, és akkor röviden én egy szoftverfejlesztő cégnél dolgozom, és foglalkozom szervezetfejlesztéssel, illetve a szoftverfejlesztő csapatoknak a hatékonyság növelésével. Hátteremet tekintve pedig nemzetközi kapcsolatot, közgazdaságot és pszichológiát tanultam Magyarországon és külföldön, és magával a testbeszéddel és a hazugságvizsgálattal Bencén keresztül ismerkedtem meg. Ő vezetett be ebbe a világba, illetve Chase Hughes-nak a munkásságát is ő mutatta be nekem, akiről még biztosan lesz szó ebben a mai adásban is. És akkor szerintem nézzük meg, hogy ma miről lesz szó.
Oké, szóval beszélgetni fogunk a kommunikáció alapjairól, fogunk beszélgetni a tudás és a skill közötti különbségről, illetve kicsikét belemegyünk az evolúció pszichológiába, de csak nagyon ilyen szórakoztató és nagyon lágy jelleggel. Úgyhogy kezdjünk is talán akkor egy mítosznak az eloszlatásával, az pedig nem más, mint hogy talán mindegyikőtök hallott róla, az pedig, hogy hány százaléka vajon az emberi kommunikációnak a nonverbális kommunikáció?
Igen, ez egy elég ilyen divatos kérdés, vagy hogy olyan elég sok hasonló témát feldolgozó, testbeszéddel foglalkozó műsorban és cikkben lehet hallani ezt a számot. Egyébként viszonylag változó, de általában az ilyen 90-hez közel van a nonverbális, és 10 a verbális kommunikáció.
Látszik, hogy már Laci azért olvastott egy-kettőt ebből a témából, és igen, abszolút így van. Én azt a kérdést szoktam feltenni általában a tréningeken, hogy vajon miért van az, hogyha a szakértők szerint a kommunikációnk 93%-a nonverbális, akkor miért van az, hogy a Harvard pszichológia szakán az 5 év alatt kevesebb, mint 30 percet foglalkoznak vele? Ez elég diszonáns, ugye ez a szám, és hát egyébként nem igaz ez a fajta megfogalmazása. Megmondom, hogy miért. Ha azt mondom neked, hogy akkor ennek most a 93%-át neked érteni kellett volna. Mennyit értettél ebből, Laci?
Valami vidám dolgot mondtál, az biztos, mert az átjött a gesztusaidból, de nem tudnám megítélni, hogy,
így van,
hogy mit mondtál.
Tehát itt nagyon hiába rakunk be egy kínai filmet, vagy egy szlovák filmet, stb. Hát ha csak nem tudsz, hogy a kínaiul vagy szlovákul, nem fogod érteni. És hát ez egy félreértelmezett kutatáson alapul, Volt egy perzsa tudós, Amerikában élt, úgy hívják, hogy Albert Mehrabian, aki azt tesztelte, hogy vajon, amikor mi azt akarjuk megállapítani, hogy milyen érzésekkel rendelkezik a másik, akkor mennyiben hagyatkozunk ekkor a nonverbalitásra, és mennyiben hagyatkozunk a verbalitásra. És hát ugye ez nagyon egyszerűen ilyen hétköznapi nyelvre lefordítva, ez körülbelül úgy is nézhet ki, tudod, hogy megkezdem a feleségemet, hogy mi a baj, drágám? Semmi. Nyilván ugye ebben a hangsúlyban már minden benne van, hogy valami probléma van. Ja, és hát próbálunk itt természetesen full gendersemlegesek lenni, tehát nehogy megvádoljatok minket azzal, de ez egy hétköznapi példa, ezért említettem. Úgyhogy amikor arról van szó, hogy el kell döntenünk azt, hogy a másik hogy érez, akkor kb. 56-58%-ban hagyatkozunk arra ezen kutatás alapján, hogy egyébként a másiknak az arcmimikájára főleg, és a testbeszédjére, a 35%-ban körülbelül magára, a hangszínre és a hangsúlyra, mint az előbb is ugye ezzel a példával mutattam, illetőlegesen csak 7%-ban a szavakra. Tehát sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk a hangsúlyra adott esetben, illetve a testbeszédre, amikor erről van szó. Úgyhogy talán ez az első mítosz, amit szerettem volna leleplezni, mert ez a, tudjátok, ez a középiskolai szinten, amikor voltunk, és mondták nekünk, hogy a nonverbális kommunikáció az milyen fontos, hát akkor gondoltam magam, hogy jó, persze, az na, hát hogyan érteném meg adott esetben a 90%-át, hát úgy, hogy már akkor is rosszul magyarázták nekünk ezt az egészet. Ezen podcast sorozat segítségével szeretnénk egyébként a kedves hallgatóságot és a nézőket olyan tudással felvértezni, ami szó szerint a tudattalan tudás világába fogja, a tudattalan tudás szintjére fogja hozni őket. Ugye mit jelent ez? És pont ezen beszélgettünk, amikor jöttünk ide a kocsival, ugye nyilván most már ugye automata váltók vannak, de amikor még régen ugye kézi váltóval ugye kellett autót vezetni, akkor az elején még mennyire meg voltunk lőve. Emlékszel, amikor vezetni tanultunk, hogy mennyire izgultunk, és 500...
Elég rég volt, de még mindig emlékszem rá.
Én is, tehát hogy miért? Mert ugye nyilván veszélyes, tehát ugye egyrészt ugye ebből az óból kifolyólag, mivel az épségünket
fenyegeti,
kockáztatja, ez is sokkal fontosabb, és jobban is koncentrálunk. És hát ez egy rendkívül komplex feladat. Tehát, hogy egyszerre lenyomni a kuplungot, váltani, kormányozni, környezeti bejövő ingerek, stb. Ez ugye hihetetlen mentális, kritikus gondolkodást igényel. És hát ugye belemegyünk majd adott esetben később a tanulás folyamatába, de ennek a lényege az, hogy minél többet gyakorlunk valamit, és egyébként álmunkban is kísérletek már azt mondják, illetve bizonyítják, hogy álmunkban is azt ugyanazt csináljuk, mint amit csináltunk a gyakorlás során, csak sokkal gyorsabban, és ugyanazok a neurális hálózatok aktivizálódnak, köszönöm, így van szó szerint, álmunkban is. Úgyhogy gyakorlatilag addig fogjuk gyakorolni ezt a testbeszédes kérdést, illetve hát szeretném majd arra ösztökélni a hallgatóságot, hogy azokat a tippeket, praktikákat és trükköket, amiket tanulni fognak, azokat próbálják beültetni a mindennapjaikba. Ezekre is majd adok egyébként felhasználási útmutatót, hogy mi az ív, mi az a tanulási körbe, ami mentén azért sikereket lehet elérni, és tanulni is lehet, de ezen skilleknek az ismétlésével gyakorlatilag eljutunk abba az állapotba, mint ahogy a kocsis példa is mutatja, hogy már nem kell gondolkoznunk azon, hogy például azt nézem, hogy mennyit pislog a másik. Most ez természetesen nem azt jelenti, hogy számolom, hogy mennyit pislog a másik, nem arra szoktatom a tudatalattimat, hogy vegye észre a változást.